Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Góranga, ez itt az indiai védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemben Mérő Mátyás, és a mai műsorunk a Krisna hívők életpálya sorozatának a következő darabja. Mai vendégünk Námarucsi Dász, polgár nevén Tóth László. Nos, ha most egy mondatban kellene, akkor hogyan mutatkoznál be a mai helyzetet szerint?
Námarucsi Dász vagyok, Hare Krisna tudatú hívő, életművész, zenész, fotós, szakács, talán egy ilyen névjegyet tudnék.
Hát ez egy bővített mondat volt, de köszönjük szépen. Hát akkor hogyan jutottál idáig? Beszéljünk erről.
Nagyon régóta, már gyerekkorom óta érdekel a vallás. Valahogy mindig magamban hordoztam, hogy léteznie kell Istennek, de valahogy nem jött felszínre, hogy ezt valahogy hogyan tudjam a mindennapokba átültetni. Ugye kiskoromban édesanyámék is foglalkoztak ilyesmi dolgokkal. Ők is, mint református hívek, próbáltak a kis vallásukba elmélyülni. De mikor a távirányítóban ugye kifogyott az elem, édesapám nagyon kedves szavakat intézett az Úrhoz. És én már akkor éreztem, hogy ennél valami többet kell felmutatnunk. És akkor így magamban imádkoztam Istenhez. Hogyha valami rossz dolog történt, akkor kértem Istent, hogy akkor legyen valami jó belőle, vagy valahogy fordítsa meg a szituációt. De a legnagyobb pont az akkor ért az életembe, amikor olyan 7 éves, 8 éves koromban, mert addig azt hittem, hogy tökéletes vagyok, ugye a testem tökéletesen működött, minden rendben volt, ugye fiatal voltam, és akkor érkezett az a pont az életembe, amikor az első fogam elromlott. Mert azt a következtetést mondtam le, hogyha a fogam elromolhat, akkor az összes többi szervem is elkezd majd romlani.
Éles logika.
Hát igen. És amikor arra gondoltam, az összes szervem elkezd romlani, akkor az a megnyilvánult igazság belehasított az elmémbe, hogy akkor meg is fogok halni. Na de akkor mi lesz, ha meghalok? Édesanyámmal ültünk a STK rendelőben a fogászaton, és kérdezősködtem, hogy mi lesz a halál után. Mi van akkor, hogyha valaki meghal? Mi történik? Azt válaszolta nagyon kedvesen, megsimogatott, hogy aki már meghalt, annak már minden jó lesz. Ott ültem csak, és vártam a választ, hogy valami többnek kell történnie, de valahogy nem jutottunk egyről a kettőre. És elképzeltem, biztos a hallgatók közül is sokan elképzelik, milyen lehet, amikor meghalunk, és a temetésünkön az a sok barátunk, ott áll körülöttünk, mindenki sír, és azt mondja, igen, ez a Laci, ez egy jó ember volt. Magam is a Havanna lakótelepen egy nyári napon, ugye amikor nem történik semmi, csak feküdtem az ágyon, és ezen gondolkodtam, meditáltam, és aztán kicsit így könnyes lett a szemem, és azt gondoltam, hogy tényleg mekkora jó ember vagyok, sokat jártam a templomban, nagyon sok barátom van, ott állnak a sírom körül, 200-an, 300-an, és mondják, ez a Laci, ez nagyon jó gyerek volt. És aztán kicsit így el is érzékenyültem magamon, ahogy ott feküdtem a ravatalon.
Nagyon sajnáltad magam.
Hát ugye? nagyon durván, meg kell mondjam.
Tulajdonképpen ez egy nagyon mély felismerés, mert tényleg, aki itt van az anyagi világban, azt mind sajnálni kell.
Hát sajnos, ez így működik. De a legnagyobb meglepetés akkor van, ugye, amikor játszunk tovább a történetbe, és elérkezünk a fonálnak ahhoz a részéhez, amikor ránk teszik a koporsó fedelet. Mindenki elmegy utána haza, visszatér a régi szokásokhoz, a régi dolgaihoz, ugye elmennek mulatni, vagy éppen a barátnőjükkel mulatják az időt, moziba mennek. Az ember megfekszik a koporsóba, és a nagy síri csöndben, de nem történik semmi. Ez az alternatíva volt, ami kicsit elég elkeserítő számomra. És aztán próbáltam ezzel a gondolattal barátkozni, de valahogy nem jött össze. Azt gondoltam, többnek kell lenni. És a következő nyári szünet alkalmával egy újabb fordulópont volt az életemben, és ez pedig egy olyan könyv, ami a lélekvándorlásról, reinkarnációról szólt. Egy ilyen, hogy is fogalmazzam, természetgyógyász, vagy egy regresszív hipnózissal tudatállapotba visszavívő pszichológusnak talán volt a könyve, és hatalmas transzcendentális dolgokat írt le, ahogy ő gondolta, de viszont egy kapaszkodót adott, ami egy hatalmas nagy mérföldkő volt az életemben, hogy akkor van élet a halál után. Szóval ezt a koporsos verziót, ezt most ki is dobhatjuk innen, és akkor egy ilyen felszabadultabb érzésem volt.
Tehát ott is akkor megértetted, hogy aki a koporsóban van, az nem te vagy?
Igen, valójában akkor azt gondoltam, hogy ha meghalok, és akkor azt a testet eltemetik, de a lélek az ugye a példából is kiderült, hogy a lélek az részese volt, és figyelt a temetést közelről, és így is gondoltam, így is képzeltem el, de aztán a lélek az nem egy helyhez kötött, ugye, hogy akkor a koporsó mélyén kell feküdnie, hanem a lélek az ugye nem hat rá semmi, az egy antianyag valójában. És nagyon rányomta a bélyegét, ugye próbáltam barátnőkkel foglalkozni, vagy bármilyen fajta érzékelégítést az életembe, de nagyon rányomta a bélyegét ez a fajta hangulat, hogy minek csinálom ezt az egészet, mikor úgyis meghalok. Hát akkor most ez jó, hogy akkor van valami kis érzékelégítés, de rögtön ott volt a halálnak a szele a nyakamba, hogy akkor most mikor. És volt ez a reinkarnációs kis könyv, amit elolvastam azon a nyáron, nagyon élvezetes volt, és teljesen átfordított a hangulatomat, nagyon jó mederbe terelt az életemet, és azt gondoltam akkor innen, ez már egy nagyon jó kapaszkodó, szóval akkor nem kell meghalni, nem kell koporsóba feküdni, hanem akkor van egy lehetőség, vagyis hogy nem is egy lehetőség, hanem nagyon sok lehetőség van. Hogy akkor csak meghalunk, átmenjünk egy másik testbe, úgy, mint hogyha átülnénk egy rossz gépkocsiból a másikba, vagy egy elhasznált ruhát levetünk, és akkor felveszünk egy újat, és újabb lehetőségek lesznek az életünkbe. Ez egy ideig elvitt engem, és a következő fázis az életemben, amikor Madonna, kedvenc barátnőnk, Madonna...
Ez a rockstar?
Igen, ez a pop diva, Madonna, és neki volt egy nagyon jó filozófiája, hogy ő az összes szentírásból kiválogatta azt, ami neki tetszett, és az összes többi dolgot meg elutasította, ebből kigyúrt, összegyúrt magának egy ilyen valami fajta vallás gombócot.
Szinkretikus vallás.
Igen,
ugye?
És nevezhetjük.
Ahogy mondják hivatalosan.
És összegyúrta magának ezt a kis vallás gombócot, és ezzel úgy érezte, hogy az életét így fölsőbb szintekre tudja emelni. Nagyon tetszett ez a filozófia, én is ez voltam, ez a kis csirke, aki összekapargatta azokat a magokat, ami neki szimpatikus volt, a többit meg így nem piszkálta. De ez a filozófia ott azért megállt, hogy a tudásnak ugye van egy anyagi határa, amit az emberek próbálunk a kis elménkkel feszegetni, és ide már nem fér bele Isten, vagy pedig azok a transzcendens dolgok, amik meghaladják a matériát, vagyis az anyagot. És akkor itt a filozófiám egy kicsit így megfenek lett. De összeállítottam ekkora már magamban egy olyan filozófiai csomagot, amiben benne volt a reinkarnáció, ugye, újjászületés, aztán benne volt a karma törvénye, ugye, hogy szemet szemért, fogad fogért, és benne volt még egy pár olyan hasznos elem, ami a mindennapokban az embernek egy kis löketet adott, ugye, az anyagi világgal szemben.
Ilyen, már meg tudtad fogalmazni magadban, hogy mi az élet célja? Vagy akkor mit gondoltál, hogy mi az élet célja?
Pontosan rámutatt a lényegre, hogy nem tudtam megfogalmazni. Ez volt a végső dolog, hogy nem jutottam egyről a kettőre. Ott volt a puzzle a kezembe, de nem tudtam összerakni, mert nem láttam, hogy hogyan illeszkednek egyik a másikhoz. És akkor láttam a Herz című filmet, nagyon-nagyon szerettem, és ebbe volt ez a Hare Krishnás betétdal, amit szerintem a kedves hallgatók és nagyon jól ismernek. Hát megnéztem, vagy 100-szor egymás után, és ott volt benne ez a kis betétdal, és valahogy annyira szimpatikus volt nekem, úgy éreztem, hogy ez valami más, ez valami különleges. És akkor elkezdtem énekelgetni ezt a Hare Krishna maha mantrát,
wow.
És úgy éreztem, hogy ez valamit hozzáad az életemhez. De olyat, amit egész más területeken hiába próbálkoztam megkapni, valójában ez volt az a plusz, amit mindig kerestem, de valahogy nem volt ott sehol sem. Mindig így kicsúszott a kezemből.
Énekeljük el.
A Hare Krishna maha mantrát?
Aha.
Jó.
Ugyan, azzal a dallammal, ahogy a filmben van.
Jó, oké. Okay. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Igen, ez volt az a dallam.
Igen, nagyon jó.
És egy nagyon jó kis klip is tartozott hozzá, hogy az egész filmnek a mondani valóját egybevéve
összefoglalta,
és egy nagyon jó kis hangulatot teremtett. És akkor mentem tovább, kis életembe vele a kis plusz csomaggal, és az első kézenfogható találkozás, amikor nem csak így a tévémonitoron keresztül, hanem így testközelben, szemtől szembe láttam a baktákat. Az akkor volt, amikor a nyugati pályaudvarnál, vagy lehet, hogy nem is tudom melyik pályaudvarnál, lehet, hogy vagy egy metró megállóban, azt hiszem Ferenc körült, egy Hare Krishna bakta odalépett hozzá, és akkor elkezdett beszélni a filozófiáról, és akart adni egy könyvet. Szóval egy kézenfogható tapasztalat volt, amikor a Ferenc körülten egy Krishna hívő odajött hozzám, és elkezdett beszélni a filozófiáról, nagyon szimpatikus volt az a személy. Valójában nem tudtam, hogy ő egy Krishna hívő.
Nem volt beöltözve?
Nem volt beöltözve abban az időben, hát ez azért még pont így belenyúltunk abba a politikai korszakba, amit most így nem fogok megnevezni, de hogy így akkor még egy keményebb szabályozások voltak. És egy ilyen kedves
srác. Ez még a rendszerváltás előtt?
Ez még a rendszerváltás előtt. Mert hát inkább a köztes folyamatban volt.
Igen,
már, amikor már
átmeneti időszak.
Átmeneti időszak, pontosan jól megfogalmazta. És odalépett hozzám ez a szimpatikus fiatalember, és elkezdett beszélni a lelki kultúráról. És valahogy ez egy ilyen olyan találkozás volt, hogy így nagyon nagy benyomást tett rám. És sokat meditáltam, gondolkoztam ezen, hogy hogyan léphetnék előre a saját lelki életembe. És amikor volt egy kis szabadidőm, akkor elkezdtem a városba ugye járkálni, és nézegettem, hogy hát, ha találkozok egy ilyen Krishna hívővel. És mikor találkoztam egy ilyen Krishna hívővel messziről, csak megláttam, nem mentem rögtön oda, hanem akkor csak távolról figyeltem. Próbáltam ott analizálni, hogy hogyan is viselkednek, hogy valójában tényleg a filozófia az, amit megélnek, vagy csak úgy teszik magukat, és akkor próbálnak így az árral úszni. És akkor, ahogy figyeltem, nagyon-nagyon jó hangulatokat csíptem el, ugyanis voltak olyan emberek, akik nem fogadták nagy lelkesedéssel a közeledésüket, és akkor így meg is említették nekik. De ezek a személyek így nem csüggettek, és nagyon udvariasan kihátráltak ezektől, vagy ezekből a támadásokból, vagy inkább ilyen verbális
szidalmazás.
Igen. És aztán azt is láttam, amikor boldogak voltak, és olyan emberek mentek oda hozzájuk, akik már várták őket, ismerték őket, akkor itt sem szálltak el. Szóval itt sem volt akkor az az ömlengő, jaj, köszönjük szépen, és milyen aranyosak, hanem ugyanúgy természetesen és kedvesen viselkedtek. Szóval volt egy ilyen fajta lelki állapotuk, amire én szert akartam tenni. Mert ugye az ember próbál a mindennapi életben jól cselekedni, vagy jó helyt elni, de ez nem mindig sikerül, nem mindig egyszerű dolog. És én ezt az ingadozást szerettem volna nagyon kismértékre csökkenteni, és szükségem volt arra a dologra, amit ők tudhatnak. Ez a fajta lelki erő, kiegyensúlyozottság, ez a lelki béke, amivel úgy minden...
Egyensúly,
amivel úgy a mindennapokban úgy tudnak harcolni. És amikor így odaléptem hozzájuk, akkor így nem mondtam, hogy én is ismerem ezt a Krishna tudatot, vagy ismerem a filozófiát, hanem úgy csak úgy tettem, mint hogy egy közönséges ember lennék. És nagyon kedvesen megszólított, beszélgettünk, és akkoriban még próbáltam ilyen kihívó hangulatokkal próbára tenni, tesztelni a Krishna hívőket, és akkor kérdeztem tőlük, hogy ha nem eszel húst, nem élsz, nem életet, nem dohányzol, akkor miért élsz? És erre egy nagyon kedves és udvarias, aranyos választ adott. Azt mondta, hogy nézd, ezt te mind gyakorlod, de mégsem vagy tőle boldog.
Wow!
Mondom,
puff, betalált.
Betalált. Szerencsére rendelkeztem el valaki is alázatnak nevezett tulajdonsággal, amit most is horcibálok magammal az életemben, és azt tudtam mondani ennek a személynek, hogy nézd, igazad van. Úgyhogy légy szíves, akkor mondj valamit, hogy akkor hogyan tudnék mégis boldog lenni. És nagyon kedvesen beszélgettünk, és ezek a beszélgetések egyre tovább hosszabb időre nyúltak.
Megemlíthetjük, hogy ki volt ez a személy?
Megmondom őszintén, hogy annyira fiatal években volt, hogy nem pont emlékeztem a személyre, inkább a hangulatokat tudtam valahogy mindig így a magamévá tenni, és akkor már úgy éreztem, hogy ezek a személyek nagyon közel állnak hozzám. És nem csak néztem őket, nem csak lestem őket a sarokról, hanem már amikor megláttam egy ilyen Krishna hívőt, akkor vásároltam, mert tudtam, hogy vegetáriánusok, vásároltam nekik egy kis fürd banánt, egy kis vizet, vagy valamit, és amikor ugye sor került a beszélgetésre, akkor amikor megtörtént a kis filozófiai eszmecsere, utána átnyújtottam a kis ajándékot, aminek nagyon-nagyon örültek, úgyhogy már egész így kezdtek megkedvelni.
Ez tök jó.
Úgyhogy ez egy nagyon jó érzés volt, amikor így találkoztam a baktákkal. Több barátom mondta, hogy vigyázz, vigyázz, mert nem sokára egy év múlva...
Beszippant a szekta!
Beszippant a szekta, vagy a nyugatinál fogsz majd virágot árulni egy év múlva, észre se fogod majd menni. Aztán mondtam, hogy ez velem biztos nem fordulhat elő. Következő stádium az életemben, ugyanakkor a könyveket ugye megismertem, a filozófiáról szól könyveket, Prabhupád tanításait. És következő stádium az az volt, hogy nagyon-nagyon jó a filozófia, minden nagyon jó, viszont nekem nincs szükségem a közösségre. Én csak ugye egy magán repülőgép, ugye fogom ott a magányos farkas életembe ezt alkalmazni, és valójában hatalmas profitot fogok ebből én majd learatni. De úgy nem vágyom még a közösségbe, én nem akarok ilyen ruhába járni, szóval nekem hosszú derékigérő hajam volt, hatalmas karikafülbalom, orba való, hát ilyen tipikus lázadó, a hippi, aki a rendszer ellen lázad, békés, de nagyon kedves, udvarias, úriember. Szóval egy ilyen jó hangulatú, mit tudom én, szeretet.
Kívül akar maradni.
Igen, egy ilyen szeretett gombóc, aki nem ért egyet ezzel az egésszel, ami itt folyik körülötte, keres egy másik utat, meg is találta, nagyon jó, de ugyanakkor még nem tudnám csinálni, amit a bakták csinálnak, vagy a Krisna hívők ott a városban mászkálni, embereket térítgetni, vagy így rábeszélni a Krisna tudatra, azt hittem, hogy ez így működik ez a dolog. És aztán, ugye a mindennapi életemben gyakoroltam a Krisna tudatnak az elveit, és azt vettem észre, hogy egyre jobban már nem vonzanak azok a hívságok, amik azelőtt az életemet meghatározták. De ez csak az egyik része volt. A másik része pedig az volt, hogy az a társaság, ami körülvett, már nem elégítette ki az érzékeimet, vagy az érzelmeimet. Hiába próbáltam beszélni bármiről, akkor már ugye egy idő után beraktak egy skatujába, hogy néztem, mindig csak erről beszélsz, ezt mi ebben nem tudunk mit kezdeni, úgyhogy ismerjük ezt a fajta stádiumot, mert a lakótelepen, ahol laktam, abban az időben volt egy shelter zenekar, ami nagyon szépen prédikálta a Krisna tudatot, egy nagyon-nagyon jó hardcore banda volt, és nagyon-nagyon sok fiatal csatlakozott a mozgalomhoz, és a lakótelepünkről is szerintem egy 10-20-an csatlakoztak a Krisna hívőkhöz, és akkor már tudták a betegségnek, a lefolyásának menetét, hogy csak kicsit beszélgetnek a Krisna tudatról, aztán egyre többet beszélgetnek a Krisna tudatról, és aztán már semmi másról nem beszélnek, mint a Krisna tudatról, és aztán így leválnak erről a társaságról. Én mondtam, hogy velem ez biztos nem fog megtörténni, mert én egy különleges
srác vagyok.
És próbáltam minden erőmmel ellenállni, de az a baj, hogy nem tudtam, mert ugye a filozófiához hozzátartozik, hogy ez csak is úgy lehet, hogy az ember hasonszörű személyekkel próbál kapcsolatban maradni. Ugye a hatjuka barátkoznak, a hollók meg a hollókkal.
A varjékkal, igen.
Szóval ez igaz, ez a filozófia. És ha visszatekintek, akkor valójában ez egy nagyon szép folyamat. És végigjártam az összes lépcsőfokát, úgyhogy egy természetes módon nem mondtam le rögtön mindenről, és rögtön költöztem be, leborotváltattam a hajam, hanem egy ilyen nagyon szép utat jártam be, amelyik egy ilyen kerek egészet alkotta a végén, és egy ilyen nagyon-nagyon jó eső érzéssel tudtam beállni a sorba, és magamnak tudni az egész filozófiát 100%-osan. Mindennel úgy, ahogy van, az öltözködéssel, utána már az egész napi szertartásokkal, meditációval, és az összes többi gyakorlatával.
Hallgassunk most egy kis zenét, majd a műsor végén kiderül, hogy milyen zene ez.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Krishna Hari, Krishna 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 Hari, Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama Hari. Krishna
A zene után folytatjuk, ez itt a Góranga, az indiai védikus kultúra magazinja, a mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemen Mérő Mátyás, és mai vendégem a Krisnás életút sorozatban Námarucsi Dász, azaz polgári nevén Tóth László. Nos, tehát akkor úgy néz ki, hogy megfertőződtél, de még egy lappangási időszakban voltál, igaz? Tehát
igen,
még,
ez így
van. Még nem szippantott be teljesen a szekta. Hogy történt ezután?
Hát, egy 9 éves komoly kapcsolatom volt egy barátnőmmel, nagyon kedves lány volt amúgy, és teljesen egyszerű hölgy volt, nagyon-nagyon szerettem, ő is szeretett engem. Ez egy olyan kapcsolat volt, ugye említettem Istennel való kapcsolatomat előtte. Észrevettem magamon, hogy vannak ezek a fajta érzések vagy vágyak, hogy valahogy lépni kéne ebbe az irányba, ugye a másik nemhez való vonzódás irányába, de nem akartam egy olyasmi fajta módon, ahogy láttam előttem lévő példákon keresztül, valaki megismer valakit, egy ideig együtt vannak, aztán pedig csak így eldobják egymást. Nem tudnak túlmenni a vitatkozáson, konfrontálódnak, különböző vélemények vannak. Egyik ezt mondja, másik azt. Én azt gondoltam, hogy ez abból fakad, hogy az emberek külső alapján választanak, és én akkor arra gondoltam, hogy megkértem Istent, hogy kérlek, szerez nekem egy olyan hölgyet, akit te tudod, hogy milyen vagyok, és ne legyen az, hogy én választok, mert akkor általában a külsőségek alapján választ az ember, hanem legyen az, hogy legyen egy olyan hölgy, aki passzol hozzám. De persze, nem baj, hogyha a külsőségek is rendben vannak. És ugye akkor megérkezett ez a hölgy az életemben, nagyon kedves volt, 9 évet töltöttünk együtt, persze aztán a filozófián mellé azért csatlakozott a Carpe Diem nevezetű ragad meg a napot latin közmondás, amit ugye később magamra is tetováltottam, hogy sose felejtsem el. És próbáltam ennek alapján élni az életemet, de aztán rájöttem, hogy nem kifizetődő. Szóval sok mindent átéltünk együtt ezzel a lányjal. De a lényeg, hogy ő látta ezeket a fajta csatlakozásokat a Krisna tudathoz, és neki ez egy túl erős volt. Ő még szeretett volna így, ő nagyon szeretett így a világba csak úgy ellenni, úgy megélni ezt a párkapcsolatot, ő megélni ezt a nőiességet, hogy akkor mindig hazamegyünk, és akkor minden történik a szisztematika szerint. De én meg pont az ellenkezője voltam, talán ezért is jöttünk ki jól, mert én őt húztam egyfajta ilyen bohém irányba, ő pedig egy kicsit ilyen komolyabb, relatív irányba húzott. És akkor jött a Krisna tudat az életünkbe, és ahogy berobbant, ugye ő már látta a példákat ugye a barátokról, amit meséltem, hogy nagyon akkor fanatikus irányba elmennek, de én mondtam, hogy meg kell nyugodnia, mert én hosszú távra gondolkozok vele, és ez így is volt, és hogyha szerettem volna, hogy az életünk egy magasabb minőség felé menjen, hogy akkor fogadjuk el együtt a Krisna tudatot, és akkor szépen haladjunk. És ez mind egy darabig működött, elértünk egy bizonyos pontot, ő is japázott már egy vagy két kört naponta, vegetáriánus volt, szóval szépen tudtunk haladni, de ő úgy érezte, hogy ebbe az élet fázisába 2 évvel volt idősebb, mint én, szüksége lett volna egy gyermekre, és akkor azt arra háztartásra, arra nyugalomra, a békére, hogy akkor ő egyfajta bázist tudjon a magáénak. Hogy akkor itt akkor van egy bázis, amihez tud ragaszkodni, van egyfajta az életében egyfajta, hogy fogalmazom?
Alap.
Alap.
Hát egy ilyen.
Egy alap, igen. Bázis végül.
Igen.
És akkor szeretném
volna. De ezt ő nem úgy gondolta, hogy ezt a Krisna tudatban nem találja meg.
Ő nem tudta, mert ez egy bizonytalan talaj volt a számára. Abban az időben, mikor még a mozgalom...
Hát egy új viszonyítási rendszer, az biztos.
Igen.
Tehát semmi sem úgy működik, ezt tudjuk.
Igen. Abban az
lehet,
időben...
hogy a hallgatók nem tudják, csak ide beszúrom, hogy mert itten... tehát amikor én csatlakoztam 51 évesen, ugye ez nem egy gyerekfejjel, akkor 2 évig levár ilyen kettős látásom volt, mert itt a Krisna tudatban kérem szépen minden máshogy van, mint az emberek többségénél, csak hát egy ideig tartottam, míg meggyőztem magam arról, hogy ez pedig ez a jó. Folytassa?
És akkor elérkeztünk ez a ponthoz. Abban az időben még az is hozzátartozott az igazsághoz, hogy a mozgalmunk úttörő cipőben volt. Szóval nem is volt úgy nagyon példa olyan házas társakról, akik mondjuk úgy ismerkedtek meg előtte, és úgy jöttek volna a Krisna tudatba együtt. Volt egy pár ilyen személy, de általában nem ez volt a standard. Általában akkor mindenki csak ilyen magányos fiatal lányként vagy fiúként csatlakozott, ugye, mint a katonaságnál kaptunk egy nagyon-nagyon szép kiképzést, és aztán utána ebből a kis tarisznyánkban tudtunk mit kezdeni az élettel. És nekünk pedig egyszerre robbant ez be, de valahogy nem tudta lépést tartani, ez a kedves hölgy. És én próbáltam orientálódni Krisna tudat felé, és bennem már nagyon erős volt a vágy, mire feltette a nagy kérdést, na, válasz, vagy Krisna, vagy én.
Hát igen. Hölgyek néha a szívükre hallgattak, pedig az eszükre kéne hallgatni.
Hát,
vagy nem is tudom.
Ő is így gondolta. És
hát, igen.
Gondoltam, hogy egy ilyen frappáns válaszsal kibújjak a felelősséggel, és azt mondtam, én mind a kettőt szeretném választani. De azt mondta a hölgy, húzta a hurkot a nyakamra, és mondta, nem. Válasz, vagy Krisna vagy én. És ugye abban az időben, hát az ember még fiatalon, mérlegre tette a dolgait, hogy ugye mi is az, amiket kaphat Istentől, és mi az, amit kaphat egy nőtől. És akkor még azt mondtam, jó, akkor legyen, akkor téged választalak, és akkor majd megnézzük, hogy mi lesz ezzel a Krisna tudattal. Ezt gondoltam ugye a felszínen, de aztán belül viszont nem hagytam abba ezt a fajta folyamatot, hanem ez egy ilyen 2 éves, hogy is fogalmazzak, nem volt leálló sáv, hanem inkább egy ilyen lassabb. Kiálltam ugye a 3 sávból, kiálltam a külsőbe, és akkor szépen nyugdíjas tempóba, de azért néztem, hogy merre menjenek a dolgok. Részemről egyfajta egy úriember, vagy egy fair lépés volt ez, hogy nem akartam magammal rántani ezt a lányt, mert adtam neki egy kis időt, hogy ő is azért fölzárkózhasson, vagy pedig kiderüljön, hogy akkor merre áll az életünk így egymással. És akkor ez a 2 év ez így eltelt. És egyik este mentem hazafelé a munkából, mikor is a Havanna művelődési ház mellett mentem el. Sötét volt, hát ilyen 6 órai, hát ilyen közeli téli időszakhoz már korábban sötétedett, és egyszer csak hallottam, hogy énekelik a Hare Krisnát a Havanna közösségi házban.
Hoppá!
Na, benéztem a rácsos ablakon, a bakták nagy boldogan, ott táncoltak hatalmas praszádamok voltak a vödörbe, ilyen Hare Krisnás étel, vegetáris finom étel, és láttam, hogy nagyon boldogak, és néztem, mondom, na hát, most hogy tudnék ezt csatlakozni? De nem mertem bemenni, hát mondom, csak belépek úgy a semmiből, hanem csak megnéztem, a program ki volt akasztva kintre a hirdetőtáblára, és minden héten rendeztek egy góranga klubot, egy ilyen kis programot, 18 órai kezdettel, és azt hiszem keddenként volt ez a program, és elhatároztam, hogy a következőn ott leszek. Olyan boldog volt, amikor mentem hazafelé, mint az Ének az esőben című film fősztárja, amikor a táncolt az esőben, közel velem is ez történt, csak nem esett az eső. Nagyon boldogan hazaérkeztem, és akkor már meglátta az arcomon kedves párom, hogy itt már baj van. Nem tudtam tovább indulataimat magamban tartani, és ezt a transzcendentális extázis felé próbálok lépkedni. És ugye elérkezett megint a fordulópont, hogy akkor ugye elkezdtem járni a programra, visszacsatlakoztam, nagyon-nagyon jól éreztem magam. És a párom ugye rá egy fél évre előhozakodott ismét a nagy kérdése. Figyelj, most már egyszer eljátszottuk ezt, de most már nyomatékosítom ezt a dolgot. Válasz, vagy Krisna, vagy én. És akkor azt mondtam, nagyon kedves vagy, és nagyon jó veled, de inkább akkor Krisnát választanám. Na, akkor egy kicsit így meglepődött a hölgy, mert ugye nem erre válaszra számított, és azt
mondta... Megnyilvánította a hétfej formáját?
Nem, kedves volt, és azt mondta, hogy jó, akkor próbáljuk meg együtt, nézzük meg, akkor mit lehet kihozni ebből.
Nagyon intelligens.
És aztán kijött velem, volt egy központunk Gyálon, és kijött velem, együtt jártunk oda, aki egész jó időt töltöttünk ott, de valahogy úgy nem tudott beilleszkedni. Mindig volt van benne ez a dolog, hogy visszatartotta ezt a fajta igazságérzetet, mindent érzett belőle, hogy ez igen, ez működik, ez egy jó dolog, de akkor úgy érezte, hogy valamit fel kéne adnia. Sajnos ez volt benne, amit így nem tudott át...
Fel kellett volna adni a régényét.
Régényét, de valójában igen, ez szempontból így érezhette, de én úgy érzem, hogy egy sokkal jobb dolgot kaptunk volna, amit én be is igazoltam az életembe, de ő valahogy nem tudta elengedni ezt a fajta ragaszkodást a szülőköz. Úgy gondolta, hogy ez egy két külön dolog. Pedig a léleknek ez a fajta eredetisége, ez a természetessége, ez az igazi dolog. Valójában, amit csak fölveszünk magunkra, az csak egy ilyen állarc, vagy egy szerep valójában a nagy színpadon.
Hát egy mondjuk átmeneti, egy átmeneti szerep, átmeneti és szerep. Akkor lejátszódik a dráma, jön a következő darabot, egész mást játszunk, de...
Igen.
Tehát igen.
És ő még nem tudta ezt elengedni, és volt egy ilyen nagy beszélgetésünk, így gondolta, hogy próbál így egy kicsit ellenállni. Mikor a központvezetőnk is ott volt, akkor mondta, hogy ő nem szeretné ilyen agymosott lenni. Egy ilyen kis kihívást intézett a központvezető.
Igen, szaladottuk már egy pár szó.
És ő pedig egy nagyon aranyosan oldotta meg, ugye ennek a prédikáló központunknak teljes üveg volt a fala oldalról, és egy hatalmas nagy csomópont fölött helyezkedett el, úgyhogy ráláttunk az egész kis gyáli városrészre. Oda vitte az ablakhoz a kis barátnőmet, és azt mondta neki, nézd, ha kinézel az ablakon, mit látsz? És akkor mondta őszintén, hát egy ilyen káosz valami, mindenki megy a dolgára, mindenki csinál valamit, mint a hangyabolyban. És akkor azt mondta a központvezető, na nézd, hogy ezek a személyek, ők nem agymosodtak, és én pedig agymosott vagyok, akkor inkább szeretnék agymosott lenni. És aztán ő is így megértette, hogy valójában tényleg az emberek csak jönnek, mennek a világba, fogalmuk sincs, hogy merre tartanak, csak éppen egy picike intervallumon belül próbálják élni az életüket, boldogok legyünk, ma meg holnap, legyen kis pénzünk, de aztán, hogy hosszú távon ez mi lesz, hogy működik, az sajnos általában az emberek nem gondolnak bele. És akkor itt leesett neki a tantusz, próbáltunk így együtt élni, de aztán valahogy ez így kisodródott ez a fajta kapcsolat, és akkor én meg teljes időben be tudtam költözni a templomba, és el tudtam kezdeni a lelki életemnek ezt a fajta
Ez a Gopálassan volt
Gyálon.
Ez csak a hallgató kedvéért mondanám, ez nem Gyál volt?
Hát
nem,
a Gyál, voltam Pestimrének.
Pestimrének
a Gyálnak sarkán, igen, pontosan, ez a határ volt végül is.
Aha.
Gyál és Pestimrének pont a határvonalán volt.
Én olyan szerencsés vagyok, hogy én még időben csatlakoztam, hogy még láttam azt a központot, aztán ez bezárt. Az egész társaság beköltözött a Mária Remetei útra.
Igen,
de ez még akkor még létezett. Én emlékszem ezekre a G-betűs szendvicsekre.
Igen. Ez is volt.
Lehetett kapni.
Ez is volt az egyik fő területünk, ugye? Hasán keresztül praszádamosztás.
Megszentelt ételt osztani az embereknek.
És nagyon finom ételeket hordtunk. bent a belvárosba terjesztettük ezt a finomságokat, süteményeket, szendvicseket, mindenféle sós csemegét, italokat, nagyon-nagyon finom szóval dolgokat.
Gadáthart Prabhu főzött ott.
Igen, ő nagyon is. Sok szakács igen. volt, nagyon-nagyon szerettük igen. ezt a helyet, és úgy volt, hogy én 98-ban mentem oda a Gopal központba, és akkor napközben, délelőtt akkor kihordtuk a szendvicseket, finomságokat, bioboltokban is terjesztettük, délután pedig könyvet osztottunk. De ekkor még otthonról gyakorolgattam a Krisna tudatot, de minden nap szinte az volt csak a különbség, hogy otthon aludtam. Amúgy az összes időmet ott töltöttem a központban, a bakták társaságában, ahol nagyon-nagyon jó
részt vannak. És tartottak el? Hogy tartottad el magad?
Ez egy olyan jó lehetőség volt, mivel a központvezető látta rajtam még, hogy abban a fázisban vagyok, hogy már 99%-ban ott vagyok, és megadta ezt a fajta szabad döntésnek a jogát, hogy élhettem ezzel a lehetőséggel, hogy ezt egy ilyen nem részesedésé, de kaptam egyfajta ellátmányt, mint igen, hogyha
zsebpénzt,
igen, mint amit a szüleim felé a kötelességeimet tudtam a bizonyos kis részesedésemet fizetni a lakás után, és az összes ételemet meg minden azt ott állt a prédikáló központ, és nagyon-nagyon jól éreztem magam. És 2000-ben volt az, pont így terveztem ilyen nagy belépéssel, hogy 2000-ben pont átdobtam a hálózsákomat a központ ajtaján, ezzel jelezvén, hogy akkor
itt vagyok.
Megérkeztem, és akkor elfoglalnám a helyem akkor a közösségben.
Fantasztikus. Szüleid hogy vették ezt a kanyart?
Nagyon jó. Anyukám, ő egy nagyon kedves személy, viszont egy kicsit én ezotérikus. A tátosoktól kezdve minden helyen megfordult, és nagyon jó dolgokat összeszedett magának. A kis tarsójába vitte tovább ezeket az életbölcseleteket, és szerencsére ő is nagyon hajlott e felé, a vegetáriánus életmód felé. Apukám, ő egy nagyon kedves, egyszerű ember, ő azt mondta, amikor egyszer kijött a központba, és megnézte, hogy hol vagyok, akkor egy félreévet, és azt mondta, hogy fiam, én láttam ezeket a személyeket, ezek mind nagyon kedves emberek, úgyhogy én részemről nyugodtan maradhatsz. Édesanyám egy kicsit szkeptikus volt, és akkor azt mondta, hogy figyelj, csak és kizárólag Isten előtt szabad meghódolni, embernek soha ne hódoljak meg. Én még azért fogja figyelni, hogy mi ez az egész, de ő nincs ellenvetése, mert azért látja, hogy ez egy jó dolog. És egy szempontból ő egy kicsit szkeptikusa volt, és úgy állt hozzá, aminek örülök is végül, hogy nem csak egy ilyen elfogadóként bólogatott, hogy persze, fiacskám, oda jársz, hova akarsz, hanem akkor úgy érdekelte, hogy valójában mi ez az egész, és akkor ő, mint egy normális szülő, akkor így kivizsgálta ezeket a dolgokat. És ugye tartotta a kis filozófiáját, hogy akkor nem szabad senki előtt meghódolni, csak Isten előtt, és a Bibliából idézgetett nekem, és nagyon jól így az utamat így egyengedte. Még nem, egy ilyen programon, amikor egy ilyen külsős program volt, Kelenföldön azt hiszem, akkor eljött ő is egy ilyen programra, ahol Jagannath Baladev Subhadra is, ugye Krisnának az a formája, aki nagyon, nagyon szimpatikus,
forma.
Igen, extatikus a külső személyeknek is, hatalmas szemekkel és egy hatalmas nagy mosolygó szájjal, ugye teljes extázisba merülve, így megbabonázza az összes élőlényt, aki csak ránéz. És anyukám is ugye a Bibliának nagyon szerette forgatni ezt a szavait, hogy semmit nem szabad imádni, csak és kizárólag Isten. De amikor meglátta Jagannathot, akkor így teljesen így lefagyott, és így valahogy megvolt köztük egyből ez a fajta kontakt. És képzeljék el, kedves hallgatók, az egyik Krisna hívő valahogy ezt így észlelte, és a program végén Jagannathnak, a Isten szobornak, a virágfűzérét anyukámnak átnyújtotta, és a nyakába hegyezte. Hát édesanyámnak innentől kezdve az összes filozófiája összeomlott, csak könnyezett, és ment körbe termel, hogy képzeljék el, az Úr Jagannath, Krisnának ez a formája, neki ajándékozta a virágfüzérét. Hát ez milyen? Hát ő ez idejött csak úgy, mint egy sima élőlény, és hogy Isten ilyen kegybe részesítette, hát ez valami hihetetlen. És akkor onnantól kezdve így teljesen így megváltozott a személyisége, és akkor innentől kezdve nagyon-nagyon kedvelt a bakták társaságát. Addig sem volt negatív, csak ilyen kimondom egy ilyen kis egészséges szkeptik.
Igen, ez tulajdonképpen ezt meg lehet érteni. Tehát annyi hamis guru van, annyi hamis filozófia van, annyi hamis vallás van körülöttünk. Természetesen a political correctness jegyében nem nevezzük ezeket meg a műsorban, de rengeteg hamis boldogító van, aki gyakorlatilag csak félrevezeti az embereket. Tehát az, hogy valaki szkeptikus, ezt teljesen meg lehet érteni.
Ez egy egészséges szkeptikus.
Amikor én még mielőtt csatlakoztam, ugye én úgy csatlakoztam, hogy ugye adományoztam, de ugye kerestem valami rendes jótékonyságot, ami valódi és nem egy csalás, mert a legtöbb, a 90% az csalás ezeknek. Akkor én még amikor adományoztam az ételt az életértnek, akkor én elmentem megnézni a konyhát, az ételosztást, tehát megnéztem azt, hogy mit csinálnak a pénzemmel. Tehát ez érthető.
Ez egy egészséges, igen.
De annál is inkább, mert ugye, ha valaki szkeptikus, és a kétségei megcáfolódnak, akkor onnan jobban tud hinni.
Pontosan.
Hát ez nem baj.
Nem baj, pontosan. Nem baj. Én örültem is neki, mert nem egy ilyen fajta személy volt, aki csak úgy könnyen lehet befolyásolni. Szóval ennek örültem, hogy akkor a családi részről ez így akkor teljesen így elfogadottá vált.
De ez egy misztikus, nem?
Ez Krisnának volt az
egyik. Krisna egyből a szívébe bele.
Igen. Édesapám akkor varázsolódott el, amikor lejött a falmra, hogy akkor már volt egy hatalmas fesztivál a farmon, lent voltunk, és pont az egyik barátommal beszélgettünk a tornácon, és mondtam, hogy pont a szüleimre gondoltam, mondom, milyen jó ez, mondom, a szüleim is ennyire elfogadóak, és ennyire támogatják az életutamat, ami nagyon-nagyon ritka a mai világban. És ahogy kiejtettem, hogy de a drága szüleim milyen kedvesek, akkor pont a tér felé ültünk, ugye a tornácon, a templomnak a elejénél, és akkor a szüleimet láttam jönni kocsival, dudáltak, Hariból, fiam, megérkeztünk, lejöttünk hozzád, megnéztünk Krisnamöldbe. Na, apukám kért anyukámtól 10 000 forintot, beült a büfébe, és az összes étlapról mindent végigevett. Teljes elégedettségről csomagoltatott magának minden, és aztán, amikor így búcsúztak el, mondta, hogy fiam, ez a legjobb hely a világon, nyugodtan maradj itt addig, amennyit csak akarsz. Úgyhogy egy ilyen teljes, nagyon jó hangulatba keveredtem.
Nagyon jó. Akkor hallgassunk még egy kis zenét.
Mm-hmm.
Jaya Radhe, Jaya Shyam, Jaya Shri Vrindavan Dham, Pavan Radha Tero Nam, Pavan Shri Vrindavan Dham.
A beszélgetésünk elején kértem tőled egy ilyen hangos névjegyet, és ebben felsoroltad, hogy zenész vagy. Mondj már valamit erről.
Megmondom neked őszintén, nagyon régóta, gyerekkorom óta vonzódom a zenéhez, és szoktam kis fellépéseket csinálni, itt Krisna völgyben is, meg el szoktunk menni, mikor ilyen kis prédikálások vannak. Mindig szoktam vinni a gitáromat, vagy a tradicionális hangszereken szoktunk még játszani.
Ezek micsodák?
Harmónium például, ez egy fújtatós, mint egy zongorához tudnám hasonlítani, ami hangjában inkább egy ilyen templomi orgonához hasonlít, de nagyon gyönyörű hangja van. Ez valójában egy perui hangszer.
Nem, perui?
Igen, nem transzcendent, nem tradicionális indiai. Aztán van ez a kétfenekű agyagdob, amin mi játszunk, mridangának hívják, ugye a jobb oldalon, vagy éppen ahogy amilyen kezesek vagyunk, úgy tartjuk. Az egyik oldalán vannak a magas hangok, a másik oldalán meg van a mély. Aztán vannak a kézi cintányérok, karatalok más néven. És körülbelül egy 4 éve hallottam egy nagyon gyönyörű bajant, egy ilyen nagyon gyönyörű dallamot, amit a templomba, ugye Maharaj magyarországi egyházunknak a képviselője,
Sivaram
Maharajról beszélünk, igen. Ő adott elő ezen az estén, nagyon szép volt, és egy bakta, egy Krisna hívő kísérte gitárral. És annyira megfogott ez a fajta gyönyörű, meleg hang, hogy elkezdem gondolkodni rajta, hogy elkezdek gitározni. És fel is vettem ezt a hangszert, azóta rászakosodtam erre a gitárra, és nagyon-nagyon élvezem ezt a fajta hangszert, és nagyon-nagyon jó kis dallamokat tudok áttranszponálni ilyen Hare Krisnásra. A Facebook oldalamon lehet így követni, nagyon szeretik az emberek, nagyon sokan megnéznek, több részt nem Krisna hívők, és szoktam ilyen előadásokon is zenélni.
Uh-huh. Nagyon jó. Én akkor javasolnám, hogy hallgassunk bele ezekbe a felvételekbe, és talán ezekkel a számokkal zárnánk ezt a mai beszélgetést. Egy kicsit másképp, mint máshogy, tehát egy kicsit bőségesebben merítsünk ezekből a zenékből. Jó, hát én nagyon szépen köszönöm. Kedves hallgatóink, a Górangát hallották, az Indiai Védikus Kultúra magazinját. Vendégünk Námarucsi Dász volt, azaz polgár nevén Tóth László. A mikrofont Madhupati Dász, polgár nevemen Mérő Mátyás nyomkodta. Góranga.
Góranga.
Hare 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 Rama Krishna, Krishna.